Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz Országos Választmányának elnöke. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Ki áll most a Fidesz-KDNP-vel, mint a két kormánypárttal szemben a magyar belpolitikai arénában?
Hát mindenek előtt sorrendben a parlamenti ellenzék hat pártja, akik közül nem egészen világos, hogy melyik az, ami még egyáltalán létezik a parlamenten kívül is. Az LMP-nek például már nincsen frakciója. Létezik a Tisza, mint jelen pillanatban a legnagyobb támogatottságát tekintve a legnagyobb ellenzéki párt a parlamenten kívül. És mi úgy szoktunk fogalmazni, és talán vannak, akik emlékeznek, hogy én ebben a műsorban is többször úgy fogalmaztam már hasonló kérdésre, hogy valójában nem ők a mi igazi ellenfeleink, tehát nem ők állnak velünk szembe, hanem azok a külső erők, akik ezeket a pártokat, meg ezeket a politikusokat finanszírozzák, instruálják, kiemelik, futtatják a médiában, ellátják utasításokkal. Tehát valójában annak a globális háttérhatalomnak vagyunk mi a szálka a körme alatt, amelyik ugyanígy megpróbál beavatkozni a szlovák, a szerb, vagy bármelyik közép-európai, adott esetben a cseh belpolitikába is, annak érdekében, hogy Európát átalakítsa egy birodalmi tartományá.
Egy globális háttérhatalom, vagy több fejű hatalom az ön megítélése szerint?
Hát mi ugye Soros Györgyel szoktuk ezt megszemélyesíteni, nem azért, mintha azt gondolnánk, hogy Soros György a főgonosz maga, nem, azt gondoljuk, hogy ő az egyik arca, az egyik megjelenési formája, tehát ebben az értelemben az, amiről beszélünk, egy nagyon megfoghatatlan, megdefiniálhatatlan, vagy nehezen definiálható gazdasági háttérhatalom, ami igazániból hálózatszerűen szerveződik, tehát nyilvánvalóan lehet több központja is. Most nekünk közvetlenül azzal van bajunk, dolgunk, amelyik Washingtonból Trump elnök választási győzelme után átköltözött Brüsszelbe, és minden erejével azon van, hogy nehogy véletlenül a magyar vírus elterjedjen Európában.
De ezek személyekhez köthetők, politikai családokhoz köthetők, cégekhez köthetők, érdekekhez köthetők?
Már nehezen beszéltünk cégekről, mert a világgazdaság koncentrációjából az következik, hogy valójában már önmagában az is elvész, hogy kinek ki a tulajdonosa, tehát egy vagy egyáltalán cégek olyan konglomerációjáról beszélünk, amik önmagában is nagyon nehezen szétszálaszhatók. Persze bizonyos idő után, meg energia után ezek felfesthetők, ezek a szálak, ezek az erek, amin itt különböző erőforrások keringenek. És ezeknek vannak természetesen politikai leágazása is. Mondjuk az Európai Néppárt, ahova mi annak idején Kohl kancellár úrnak a hívására beléptünk, az akkor még nem volt ennek a hálózatnak a része, vagy legalábbis nem tűnt föl számunkra. Ma már Európában az egyik legerősebb szerveződési formája az Európai Parlamentben, meg azon kívül. Vannak olyan politikusok is, mondjuk von der Leyen bizottsági elnökasszonyról beszélhetünk, akiről tulajdonképpen nagyon nehéz lenne elhinni, hogy nem ennek a hálózatnak a lekötelezettje, hogy nem mondjam, fogott embere. Tehát olyan szemérmetlen nyíltsággal járt Washingtonba eligazítást kérni még Biden elnök ideje alatt, hogy az önmagában meghökkentő volt. De tulajdonképpen most is az is meghökkentő, hogy egy másik washingtoni kormányzattal hogy sikerült olyan rövid idő alatt Európa számára olyan előnytelen szerződést kötni, vagy megállapodást kötni vámokról, befektetésekről, meg energiavásárlásról, fegyvervásárlásról, amilyet mindenféle felhatalmazás nélkül kötött.
De mit szeretnének ön szerint elérni, vagy mit szeretnének megakadályozni? Magyarország azért nem a világ közepe, bár a mi hazánk, de mégse a világ közepe.
Én ezt készséggel elfogadom, sőt, óvainteném magunkat attól, hogy egyszer is beleképzeljük magunkat abba, hogy mi vagyunk a világ közepe, de azért, ha kellő tárgyilagossággal és talán némi kis büszkeséggel nézzük a saját történelmünket, akkor lehet, hogy a világ közepe soha nem voltunk, de a világban dúló különböző civilizációs és geopolitikai küzdelmek fontos hadszintere már voltunk a történelemben jó néhányszor. Vegyük mindjárt 1456-ot, a Nándorfehérvári diadalt, ez a ugye kevés pozitív oldalra kerülő történelmi eseményeink egyike. De 1848-49-et is ide vehetnénk, hiszen mi maradtunk utolsóként talpon. Minket sikerült a legkésőbb leverni azon forradalmak közül, meg szabadságküzdelmek közül, amik akkor Európán végig söpörtek. 1956-ot is nyugodtan ide vehetjük, ami ugyan tragikus véget ért gyakorlatilag két hét leforgás alatt, mégis méltán mondják azt, hogy az első követ a berlini falból tulajdonképpen ekkor ütöttük ki, ami akkor még meg sem volt, nem pedig a határbontáskor. Tehát azért én azt hiszem, hogy ma Magyarország azért kap 15 év óta nem különösebben élvezhető figyelmet egyes nyugati politikai, meg gazdasági körök részéről, mert pontosan attól félnek, ami most Csehországban bekövetkezett, vagyis hogy előbb-utóbb a szuverenista erők kerekednek majd felül egész Európában, a patrióták, ahogy hivatalosan nevezzük őket az Európai Parlamentben.
Az, hogy Csehországban Andrej Babis nyert, de még a kormányalakítás felé tart, ez egy jelentős segítség Magyarországnak?
Hát nagyon jelentős segítség, ugyanis eddig is voltunk ketten elegen minden olyan döntést megakadályozandó, amely döntés alapvetően sérti Magyarország meg Szlovákia nemzeti érdekeit, de azért azt is láttuk, hogy lehet egy-egy kormányra olyan nyomást gyakorolni, hogy az utolsó pillanatban azért mégis inkább visszalép, és jobb, hogyha többen vagyunk, mert egyrészt megoszlik az ellenség figyelme, megoszlik az energia felhasználása sok minden szempontból önmagában, meg egyáltalán pszichológiailag, tömeglélektani szempontból sem mindegy, hogy a lengyel elnökválasztás sikere után most a V4-ek egy újabb tagállamában történt egy a mi szempontunkból, a patrióták szempontjából, a szuverenisták szempontjából pozitív fordulat.
Hogy éli meg a politikai szereplők és a nyilvánosság viszonyának megváltozását az influencerek korában? Nem emlékszem, hogy az elmúlt 30 évben túl sokat szerepelt volna podcastokban. De az utóbbi időszakban most már...
Még 30 évvel ezelőtt volt ilyen?
Nem volt még, de...
Azt mert szót sem ismertem egy darabig.
De most ön is belekezdett.
Hát, ha meghívnak, akkor természetesen bárhova elmegyek nyilatkozni. Már úgy értem, hogyha korrekt módon és a minimum tisztessége szándékkal teszik ezt, akkor szívesen állok bárki rendelkezésére, független attól, hogy egyébként én magam, ha már így snobul akarom a választ megfogalmazni, offline élem az életemet, és szeretném is magamat itt megtartani. Ez nem az én világom, kifejezetten kártékonynak, sőt halálos veszedelemnek tartom a parlamentáris demokráciára nézve azt a, hát nem fejlődésnek nevezném, változást, ami a tömegkommunikációban végbe megy az internet fejlődése vagy átalakulása révén. Tehát az, hogy a politikusok immáron helyettesíthetők influencerek révén, hát tulajdonképpen az első vesztese ennek a változásnak nem is a politikai osztály volt, hanem maga az újságíró szakma. Tehát nagyon kevés tere maradt a hagyományos, tisztességes újságírásnak, és most nem arról beszélek mindössze, hogy az influencerek egy része ne lenne korrekt, mert talán ez nem lenne igazságos megítélés, hanem egyszerűen a régi vágású, felkészült, művelt, egy adott témában a részleteknek, az információknak utána járó, és most nem az oknyomozástól beszélek, hanem egyszerűen a felkészülésről, újságírók azok egyre inkább kivesznek, nem beszélve azokról, akik még a nyelvet is tudják használni, tehát tudnak magyarul beszélni, meg írni.
De önnek most úgy érzi, hogy versenyeznie kell az influencerekkel, mert az ön szavait egy influencer befolyásával együtt fogják mérni, hogy kinek van igaza, az influencernek vagy Kövér Lászlónak?
Hogyne, pontosan így gondolom, és ráadásul még az is a változás egyik nagyon fontos eleme, hogy korábban ugye eleve a politikai értelemben tudatosabb, érdeklődőbb, és az ezen tudásukat a saját magán kommunikációjukban használó emberekhez fordult a politika a médián keresztül. Tehát azok olvastak újságot, azok néztek híradókat, azok hallgattak rádiót, akiket érdekelt a politika a saját mindennapi dolgaikon kívül, és ezekre az emberekre hallgattak azok az emberek, akik viszont kevésbé, viszont mégis el akartak menni választani, mert annyira azért érdekelte őket a politika. Ma én azt látom, lehet, hogy tévedek, hogy félreértem a dolgot, hogy ez az úgynevezett influencer világ, ez pontosan azokat az embereket tudja befolyásolni, elsősorban megérinteni, és hogy ne mondjam, manipulálni, akik viszont nem veszik a fáradtságot arra, hogy egy adott politikai ügynek mélyebben utána járjanak. Tehát nem olvasnak újságot, nem néznek híradókat, hanem ilyen benyomásokat tesznek magukévá, amit az influencerek kibocsátanak magukból. És miután ők nincsenek kevesen, Ezért ez egy új jelenség a politikában. Azt is mondhatnám, hogy veszélyes jelenség. Mondom még egyszer, nem a Fideszre nézve veszélyes jelenség, mert megpróbálunk ehhez alkalmazkodni ehhez a helyzethez, hanem a klasszikus képviseleti demokráciának az eddig ismert formáját teszi ez adott esetben, ha nem figyelünk oda a zárójelbe.
De hogy lehet ez alkalmazkodni? Megkérnek influencereket? Az influencer az ugye már egy influencer, amikor hatása van, azt úgy nem lehet leakasztani sehonnan.
Hát azért ne becsüljük le az Egyesült Államok volt elnöke körülül gyülekező politikai garnitúrát, meg annak a magyarországi kiküldöttjét, bizonyos Pressman urat, aki azért talán nem véletlenül hívta meg magához néhány politikus, meg színész, meg egyéb közéletperemény mozgó ember mellé az influencereket is, és nem véletlenül tette ezt nyilvánosan. Azért, mert jelezni akarta kifelé is, hogy az Egyesült Államok akkori politikája, amelyik tulajdonképpen az Egyesült Államok, mint nemzetállamban is azt a háttérhatalmat képviselte, amiről az előbb beszéltünk, az ezt a vonalat tartja kívánatosnak, és őket támogatja. Tehát adott esetben szerintem ez nem kell, hogy nekünk problémát okozzon, hogy mi is megkeressük azokat az influencereket, akiket lehet bátorítani arra, hogy igenis ebbe a küzdelembe ők is szálljanak be. Tehát ne csupán politikamentes témákról beszélnek, hanem ha van meggyőződésük, véleményük, akkor annak nyugodtan, bátran adjanak hangot, és nem is mindenkit kell megkeresni, mert van, akik egyébként saját meggyőződésükből, hazaszeretetből, a velünk való értékrend, vagy a értékrend tekintetében a velünk való közösség okán ezt önmaguktól is megteszik.
A politikusnál ugye alap értelmezett a hitelesség. Akkor hiszünk neki, de egy influencernél fontos, hogy hiteles legyen? Tehát egyik napról a másikra elkezd a politikáról beszélni, aki egyébként addig remekül gitározott, akkor neki hinni fogunk?
Hát én azt gondolom, hogy a dolog, amit az előbb mondtam, abban rejlik a titok, ha ez egyáltalán titok, hogy miután nem politikai véleményekkel, nem politikai témák kapcsán nagyon sok emberben keltették fel a szimpátiát, a kötődést ezen influencerek iránt, ezért önmagában már egy hitelességi tőkét fölhalmoztak, és hogyha az ő véleményük imárom a politikai kérdésekről is megnyilvánul, akkor azt könnyebben fogadják el, paradox módon hitelesebbnek fogadják el, mint egy politikus véleményét, akármelyik oldalról is van szó.
De akkor pusztán azt kell várni egy influencertől, hogy vállalja a politikai meggyőződését, hogyha van neki.
Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan, bátran tegye meg, sőt, mindenki gondolhat az influencer is pont olyan állampolgár, mint bárki más. Tehát ebben az országban él, itt él a családja, itt van ingatlanja, ha van, ahol lakjon, itt kapja a fizetését, a jövedelmét, itt is költi el nagy valószínűséggel jelentős részét. Tehát kötődik érdekeit tekintve ahhoz, hogy ez az ország prosperál, vagy éppenséggel ellenkezőleg kötődik még ahhoz is talán, még az influencerek egy jelentős része is, hogy az ország független, saját maga dönthet a sorsáról, jól-rosszul, jobbra vagy balra döntve a kérdéseket, vagy pedig kívülről diktálják le majd valakinek a kormányon lévők közül, hogy mi a helyes magatartás. Tehát én nem gondolom, hogy az influencerek valamiféle különleges lények lennének, pláne nem pozitív értelemben, de negatív értelemben se gondolom ezt róluk, hanem ez egy szakmává alakult, ez a 21. század. Én ilyen megrögzött régi vágású emberként fogok valószínű egyszer majd kikopni a politikából is, meg az életből is, de ettől még ez a változás a számomra egy adottság.
De a Google szeptember 22-től, a Meta, a Facebook, az meg október 6-ától vette le a politikai hirdetéseket. Ez ön szerint jó vagy rossz?
Szerintem ahhoz képest, amilyen állapotok korábban voltak, ahhoz képest egyértelműen ez egy jó jel, a mi szempontunkból haladás, vagy kedvező irányváltás, mert korábban ezek a tech cégek olyan mértékben elfogultak voltak a baloldali, úgynevezett liberális, globalista értékek, ha már ezeket értékeknek lehet egyáltalán nevezni, szóval ideológia iránt, hogy az már önmagában fenyegetés volt a szólásszabadságra, miután ezek a kommunikációs csatornák már nem kerülhetők meg a hagyományos médiával. Nem váltható ki. És ráadásul korábban ezek olyan hálózatosan szerveződtek, tehát különböző cégek voltak, különböző YouTube, meg mit tudom én, milyen csatornáként, ezeket nem nagyon használom, de valójában ezek egy, tulajdonképpen ugyanaz, akármelyiket használtam, ugyanazok az információk, ugyanazok a megközelítések jöttek le róla, és hogy mondjam, arcátlan módon, diktatórikus módon, mindenféle cenzori felhatalmazás nélkül. Már úgy értem, hogy egy demokráciában az államnak is nagyon szűkek azok a hatáskörei, jogkörei, ami alapján megtilthatja, hogy valami nyilvánosságra kerüljön. Mondjuk a gyűlöletbeszéd, ugye egy alkotmányos kiinduló pontja a szólásszabadságnak, hogy nem lehet bizonyos dolgokat kimondani, és pláne propagálni másokat veszélyeztetendő tulajdonképpen. A rágalmazás szintén egy nagyon régóta létező korlátja a szólásszabadságnak, még jócskán a antivilágból származó módon. De ezek a tech cégek, ezek tulajdonképpen mindenféle felhatalmazás nélkül, közjogi felhatalmazás is elszámoltathatóság nélkül, kényükre, kedvükre gyakorolták a cenzúrát, kirekesztve jobbára a konzervatív nézeteket. Hát a legeklatánsabb példa erre maga Trump elnök korábbi szerepvállalása, amikor gyakorlatilag megpróbálták kitiltani ebből a világból.
De nem annak fog a legtöbb kárt okozni, aki eddig a legtöbbet költötte rajta?
Ezt én nem tudom megmondani, hogy kinek fog kárt okozni. Nekünk nem, az biztos. Mennél inkább valódi vitákra helyeződik újra a politikai kommunikáció hangsúlya, az számunkra annál jobb. Tehát én 30-valány év óta, azon időszak óta, amikor egyszer egy liberális újságíró nekünk azt találta mondani, még az első ciklusban, annak a közepén, hogy ugyanabban a szemétkosárba dobunk vissza benneteket, ahonnan kivettünk. Voltunk 30 év körüliek maximum, többünk a frakcióban még, vagy többen közülük, akkori képviselőink közül még 30 évesek sem voltak. Tehát semmiféle olyan kapcsolatrendszerünk nem volt az akkori hagyományos médiában, ami önmagában az idősebb generációknak természetes módon rendelkezésükre állt. Szóval én akkor is azt mondtam, hogy nem kell, hogy valaki a Fidesz barátja legyen, nem kell, hogy a mi emberünk legyen a közmédiában, akár a rádióban, akár a tévében, vagy egyetlen egy újságban se kell. Ha tisztességesen kérdez, és tisztességesen leírja azt, amit mi válaszolunk, az nekünk pontosan elég, mert meg vagyunk arról győződve, hogy nekünk van igazunk. Aztán persze, vagy így van, vagy nincs, az a tisztelt választópolgár meg el tudja dönteni, hogy kinek ad igazat, de szerintem visszatérve erre a mai világra, hogyha újra normális politikai viták lennének azok, amelyek befolyásolják az embereket, nem pedig a benyomásokon, előítéleteken, érzelmeken, hogy nem mondjam a gyűlöleten alapuló vagdalkozás, fádaskodás, akkor az szerintem nekünk kifejezetten használna. Ezért az, hogy politikai hirdetésekkel nem lehet, azoknak a tömeges alkalmazásával nem lehet súlykolni, manipulálni az emberek tömegeit, akik csak a zajra figyelnek, mert egyébként nem tudnak időt szakítani, vagy nem akarnak, hogy mélyebben belelássanak a politikába, az kifejezetten azt hiszem, hogy nekünk használ, és azoknak árt, akik viszont ezt eddig erőforrásként használták.
Eltelt 30 év, és most már van saját médiájuk. Ezzel,
nem 30 év óta van.
Hát, 15.
Hát még azt sem még mondanám, a Hír TV, elnézést kérek, a Hír TV ötlete az ugye abból a zseniálisnak nem nevezhető Megyesi Péteri mondásból
hogy vegyenek maguknak, ha akarnak.
Számozott, igen, amikor mi azt mondtuk a vesztett választás után, hogy ha véget akarunk vetni a média háborúnak, ami addig a közszolgálati médiáért való lögdösödésbe merült ki.
Híradó, esti egyenleg.
Igen, volt igen, pontosan. Tehát az ugye 90 óta volt egy ilyen informális kettősség, dualizmus a közmédiában, hogy akkor ezt csináljuk meg formálisan. Voltak erre egyébként európai példák, tehát Hollandiában kifejezetten politika értelemben volt szegmentált a közmédia, tehát szétosztották a különböző irányzatok között a csatornákat, hogy akkor csináljunk ilyen értelemben média békét, mindenki kapjon megnyilvánulási lehetőséget, és aztán versenyezzenek ezek a médiumok. Akkor erre azt mondta a némi cinizmussal, vagy nem is némi, inkább jelentős cinizmussal a egyébként is monopól, vagy nem hegemón helyzetben lévő baloldalnak a miniszterelnöke, hogy akinek média kell, ez vegyen magának. És erre hál' Istennek volt olyan nemzeti tőke, amelyik azt mondta, hogy micsoda remek ötlet, és így keletkezett 2002 után a Hír TV.
De visszatérve a mához, azt mondja, hogy kellenének érdemi viták. Miről kellene Magyarországon érdemi vitát folytatni? Abban a világban, amikor egyetlen rossz hangsúlyra, rossz kifejezésre az ellenoldal azonnal rárepül. És egy vita az általában olyan, nem? Ahol érvek vannak, és a másik oldal érveinek megismerése.
Igen. Hát ugye nehéz eldönteni, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb. Nehéz eldönteni, hogy a viták eldurulása és ilyen hideg polgárháború alakulása okozza-e a demokráciák csődjét, vagy fordítva a demokráciák csődje okozza ezeket a durva vitákat. Vagy pedig harmadik lehetőségként a közösség meghasonlása, és ott rejlik a probléma, ami önmagában kétségesé teszi, hogy demokráciáról beszélhetünk-e, akár 1990 óta Magyarországon. Ugyanis az a meggyőződésem, hogy a demokrácia, miután egy vitatkozó rendszerről beszélünk, azért van parlamentáris demokrácia, hogy ne az utcán öldököljük egymást, igaz? Az elég könnyen belátható. Ahhoz, hogy vita legyen, ahhoz meg közös nevező kell. Alapvető értékekben legalább valamiféle konszenzus egyetértés, mert ha semmiben nem értünk egyet, akkor vitatkozni sem fogunk tudni. Egy közösség általában attól közösség, hogy a különböző vélemények is megférnek egy közösségen belül, és a közösség célja valamilyen távolatokban, de mégiscsak a horizonton közösen vállalható. Most a magyarság közös célja mi más lehetne, ha már 1456 szóba került, mint a szuverenitásunkért, a kultúránkért, a nyelvünkért, az önállóságunkért, egyáltalán a népünk demográfiai fennmaradásért való közös erőfeszítés. Köszönöm, ezen cél elérése érdekében ki erre akarna menni, ki meg arra, balra vagy jobbra, vagy valamiféle cikcakos kerülő úton középen, az lehet a politikai viták normális értelme vett politikai vitáknak a tárgya. De ma az a kérdés, amit meg kéne vitatnunk, de miután ebben szemlátomást elköteleződések, meggyőződések vannak, hogy egyáltalán szuverén Magyarországra szükség van-e, ezért tulajdonképpen nincs miről vitatkoznunk egymással. Tehát abban nem értünk egyet, hogy Magyarországnak önálló, szuverén országnak kell lenni, amelyikben a magyar nép dönt, jól vagy rosszul, jobbra vagy balra, mondom sokatszor, arról, hogy mi legyen ebben az országban a következő 4 esztendőben, hanem be akarjuk tagolni, vagy mint nyíltan teszi ezt Dobrev Klára pártja, nagypapának a internacionalista hagyományait a 21. században folytatva, egy Európai Egyesült Államokba. Az a lényeg, hogy unió legyen, és valahonnan megmondják, ha tegnap Moszkvából, akkor most Brüsszelből megmondják, hogy mit kell a magyarországi helytartóknak csinálni, vagy pedig ugyanezt teszi a Tisza csak burkoltan, egy kicsi szuverenitásról le kell mondanunk, meg ottan elmondják egymás között, hogy tulajdonképpen mi az, amit nem mernek elmondani, mert akkor nem nyernék meg a választásokat, hanem megbuknának, de valójában azokat a témákat próbálják megjegelni, amely témákban mi a szuverenitásunkért való küzdelem okán szemben állunk Brüsszellel. Migráció, adópolitika, családpolitika, hadd ne soroljam fel az összes ilyen témát. És van a másik oldalon nem csak a Fidesz, hanem az előd pártok is, MDF-től, KDNP-n keresztül nagyon sok mindenki. Zárójában hadd tegyem meg, lehet, hogy kicsit csapongok, de az MSZP-nek is volt szuverenista szárnya azért 1990 után hosszú ideig. Aztán egy idő után ezeket leszalámizták saját maguk, mint ahogy az jó szokásuk, és aztán kirakták őket a pártból, és aztán valójában a baloldalta semmi homogenizálta. Ez a fajta globalista, internacionalista vagy kozmopolita köződés az, ami tulajdonképpen szemben áll azokkal Magyarországon a Fidesszel. Tegyük hozzá a méltányosság kedvéért, hogy a mi hazánk tiltakozna, hogyha nem említeném meg az ő nevüket, de nem akarok nekik ártani, hogy most innentől kezdve őket le Fidesz bérrendszerzék. Szóval ez a dihotómia, ez már nem egy vita, hanem valójában egy kibékíthetetlen ellentét, mert ugyanis ebben a vitában nincsen kompromisszumra lehetőség. Tehát vagy az egyik, vagy a másik.
Egy kormánypárt tud ártani bármilyen ellenzéki pártnak azzal, hogyha megdicséri?
Hát...
vagy hogyha valamiben elismeri a véleményét? Hát valamiben azt mondja, hogy ebben igaza van.
Hát most tettem ilyet, de nem. Azt gondolom, hogy az ellenzéki térfélen is küzdelem zajlik. Méghozzá nagyon kemény egzisztenciális küzdelem. Tehát ebben a pillanatban a Tisza párton kívül, és azért talán ahhoz kevés idő van hátra a választásokig, hogy ez alapvetően megváltozzon, a Tisza párton kívül egyetlen egy politikai erő sem lehet biztos benne, hogy egyáltalán bejut a következő országgyűlésbe. Tehát ott vérre menő egzisztenciális küzdelmek vannak, és amikor azt látjuk mondjuk, hogy egy egy eleve soha nem létezett párt, hanem egy ilyen kicsit élősködő életmódot folytató párt, mint amilyen a Párbeszéd, amelyik mindig egy gazdatestre rá cuppanva próbált meg túlélni, bejutni a parlamentbe, meg a fővárosi közgyűlésbe. Annak a frakcióvezetője egy olyan ember, aki kilépett a pártjából, de egyébként még vállalja a suskáért, a zsetonért azt, hogy ő jó pénzért elvezeti azt a mikrofrakciót, az már helyezkedik arra, hogy hát, ha majd megszólítja az új politikai erő a baloldalon, és őt, mint jó kipróbált elvtársat maga soraiba befogadja. Szóval, amikor ezt látjuk, akkor azért ennek az egzisztenciális küzdelemnek az egészen Péternél és nem különösebben ízléses vetületét látjuk. De a Mi Hazánk mozgalom esetében egy kicsit azért másról van szó, ők valóban különböznek az összes többi ellenzéki pártól, mert ők a szuverenista alapon állnak, hogy ettől függetlenül egy csomó mindenben nem értenek bennünket egyet, vagy velünk egyet, és méltánytalan módon támadnak bennünket, csak azért, hogy versenyben legyenek a leghangosabb ellenzéki erő szerepéért, vagy versenyében. Arról én nem tehetek, de sem, mondom, miután nem velünk állnak igazándiból vitában, hanem a saját ellenzéki kollégáikkal, ezért mondtam azt, amit az előbb megtettem.
Miért fontos az, hogy baloldaliként írják le a Tiszát, aminek a vezetője egy olyan ember, aki a Fidesznek második, harmadik, negyedik vonalában volt annak idején?
Hát, mert nem az a kérdés, hogy ki mit mond magáról, hanem az a kérdés, hogy ki mit csinál. Tehát van az azt hiszem amerikai mondás, hogyha valami olyan sárga, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, úgy tocsog, mint egy kacsa, akkor az nagy valószínűsége kacsa, akkor is, hogyha magát kakasnak képzeli, vagy sasnak. Tehát a baloldal összes fontos témáját baloldali megközelítésben próbálják ráerőszakolni az országra, vagy nyíltan, vagy amit mondjuk az ukrán háborúhoz való viszony tekintetében azt hiszem, ott már nem nagyon tudnak mismásolni, mert olyan papírokat írtak alá Brüsszelben, ami egyértelművé teszi, most már beleálltak ezzel Ruszin-Szendi Romulusszal az élen, vagy pedig próbálják ezeket eltitkolni, nem beszélnek róla, a választások után, amit majd meg akarnak nyerni, utána mindent lehet, mondják ezt. De ha megnézzük, hogy konkrétan hát Csipke Józsika könyvszerzője az egyik kultúrkorifejusok. Hát most akkor elnézést kérek, a Csipke Józsikázás az most akkor egy jobboldali politika, vagy pedig inkább a balliberálisoknak is a szélsőséges vonulatához tartozik. Tehát, hogyha ezeket megnéznénk, akkor kiderülne, hogy a Tisza egy virtigli, baloldali, globalista politikai alakulat. Megjegyzem, a vezetőiknek, akik fogott emberek Brüsszelből, a legnagyobb félelme nem is a Fidesszel kapcsolatos, meg a választási győzelemhez szükséges, még el nem kötelezett bizonytalan szavazókkal kapcsolatos, hanem adott esetben a Tisza saját tábora is megosztott ezekben a kérdésekben. Pontosan azért, mert egy része a Tisza táborának elhitte, hogy a Tisza vezérre legalábbis az jobboldali, vagy el akarja hinni, mert valamiért nagyobb ellenszenvet táplál velünk szemben, mint amennyi energiát arra fordít, hogy higgadtan mérlegelje azt, hogy éppen a politikában mi zajlik a saját tér felén.
Még nem indult el hivatalosan a kampány, de már most van egy hangulat. Lejjebb fogunk menni? Még ennél is?
Én fel vagyok rá készülve lelkileg. Már régóta nem vallom azt az elvet, hogy ennél lejjebb már nincsen, mert valahányszor ezt kimondtam, akkor kiderült, hogy de mindig van. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen meglepetésekkel tud még szolgálni az élet a Tisza párt részéről.
Egy kormánynak ilyenkor mit kell csinálnia? Követni kell a lehető legmélyebbre politikai ellenfeleit, vagy mindig egy kicsit fölötte kell maradnia? Mi a technika?
Hát a kettőt együtt kéne megpróbálni, ami nem mindig könnyen összeegyeztethető. Tehát ha az ember nem megy fel arra a pályára, ahol a meccset játsszák, akkor veszít. Beírják játék nélkül a három pontot az ellenfél számára, 0-3-as gólkülönbséggel, és aztán mehetünk haza sírdogálni. De az is igaz, hogy nem kell feltétlenül az ellenfélnek a durva, brutális játékstílusát felvenni, még akkor sem, hogyha a bíró egyébként adott esetben elfogult, és az ellenfél egyel több játékossal játszik, csak nem az ellenfél mezében van, hanem a bírónak a sárga-fekete mezében. Tehát én... Szóval... Nagyon nagy szomorúsággal látom azt, ami zajlik körülöttünk, még inkább azért, mert nem magyarországi jelenségről van szó. Tehát az igazi fenyegetés ebben az, ami körülöttünk van, hogy ez nem magyar jelenség. Tehát nézzük meg Amerikát, Charlie Kirknek a halálát, vagy korábban a Trump elnök jelöltként fellépő Trump elleni merényletet. Nézzük meg, ami Fico miniszterelnök úrral történt Szlovákiában. Nézzük meg azokat a pucskísérleteket, amik Grúziától kezdve Szerbián keresztül zajlanak. Nézzük meg, hogy hogyan veszítik el a józanságukat emberek tömegei a politikában, vagy a politikára hivatkozva Olaszországban, vagy bárhol máshol. És akkor azt látjuk, hogy valahogy a nyugati civilizáció kezd megőrülni. Tehát kezd kisiklani a sínekről, és nagyon nehéz megmondani azt, hogy hogyan lehetne ezt az egészet lelassítani és visszadöccenteni a megfelelő kerékvágásba.
De ezt lehetséges, hogy egy a másik elpusztítására szavakban törekvő amerikai típusú kampányok hatása nálunk is Szlovákiában a politikai erőszak elszaporodása? Vagy ez bennünk van?
Hát a Káin vére az bennünk van. Évezredek óta az ember egyik archetipusa és a politikai szereplők egyik archetipusa Káin. Hadd ne részletezzem, hogy mire gondolok, szerintem elég érthető. De hát szerkesztő úr pontosan emlékszik, hogy az első igazán mocskos kampányt 2002-ben folytatták az akkori baloldali ellenzék, az MSZP részéről a Fidesz-szel szemben karaktergyilkossággal. Csak akkor még nem a Facebookon, meg mit tudom én, hol kellett mindenféle mocskos rágalmukat terjeszteni, akkor még könyveket kellett hozzá szerkeszteni, és azokat kiadni, és piacra dobni. Akkor még azok a technológiai vívmányok voltak. De egy bizonyos Ron Werber nevű külföldi tanácsadó honosította meg Magyarországon azt a fajta fekete kampányt, ami aztán azóta is különböző fokozatokon ment át, de velünk maradt, és azt hiszem, hogy ha már kérdésére egyértelműen kell válaszolnom, a legrosszabb az előttünk áll.
Ez teljesen kizártnak tartja, hogy lehetnek olyan országok, ahol nem szervezett kampányok, hanem valódi társadalmi felháborodás nyer politikai irányt. Szerbiában, hogy lezuhan a szétlopott vasútállomás teteje, és megöl 15 embert.
Nem, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül erről van szó, de hát akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kísérteties a hasonlóság Szerbia és Magyarország között már a tekintetben, hogy a parlamenten belüli ellenzék totális csúfos kudarca után kellett valakiknek utcai tüntetéseket kreálni, generálni ahhoz, hogy valamilyen módon Vučićsal szemben egy mérhető súlyú ellenerőt próbáljanak porondra állítani. És hogyha ezt a kérdést feltesszük, akkor azonban vissza kell emlékeznünk arra, hogy de ez nem a újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének leomlása okozta tragédia óta van. Hát ez minden egyes választáson, amikor Vučić akár miniszterelnökként, akár köztársasági elnökként abszolút többséget nyer, akkor Belgrádban kivonul néhány ezer diák, egyetemista, és elkezdenek tüntetni, hogy nincsen demokrácia Szerbiában. Nincsen demokrácia, mert nem ők nyertek. De egy politikai erő nem kap bizalmat, tehát lehet, hogy van jogos felháborodás mondjuk a régóta kormányzó, regnáló szerb politikai erővel szemben. Lehet, hogy korrupció is létezik, én nem akarok minősíteni más országokat. Bizonyára Magyarországon is jogos felháborodás lenne, hogyha ilyen tragédia történne, még akkor is, hogyha egyébként ennek nem politikában lenne a felelőse, hanem valahol máshol. Eleve a politika végsősorban mindenért felelős. Tehát én nem azt mondom, hogy nem lehet ilyen jogos felháborodás, de azért az mégiscsak furcsa, hogy mindig csak jobboldali szuverenista kormányokkal szemben tör ki ilyen kvázi népfelkelés. Most éppen Grúziában ugyanaz zajlik kicsiben, mint Szerbiában nagyban. Ha nem a nem létező ellenzék nyeri a választásokat, már pedig esélye sincsen rá, mert szervezetlen, mondani való nélküli, nagyon könnyen átlátható, hogy külső érdekeket képviselnek, akkor ott is fölhetszelnek néhány ezer embert, és akkor a nyugat pedig tettetett felháborodással mutogat a kormányra, hogy a kormány úgymond túlzott erővel fékezi meg az utcai rendbontást, randalírozást, ami a köztársaság elnök palotáját fenyegeti, mondjuk itt konkrétan mi napi eseményekről beszélek.
De mi lesz, hogyha a következő választást nem a Fidesz-KDNP nyeri meg? A miniszterelnök egyszer azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben.
Hát a haza nem lehet ellenzékben, és nem is, mi sosem tudunk ellenzékben lenni a hazával szemben, viszont amikor kormányon vagyunk, akkor is ellenzékben vagyunk azokkal szemben, akik a hazánk szuverenitását csorbítani akarják, vagy uram bocsá, teljes mértékben meg akarják szüntetni. Tehát mi a Horn kormánnyal szemben azt hiszem, hogy korrekt ellenzék voltunk. Korrekt viták folytak egyébként, megjegyzem. Az még az utolsó olyan ciklus volt, mert 98 után már nem voltak velünk szemben olyan barátságosak, mint amilyen korrektek mi voltunk 94-98 között. Akkor mi normális viták folytak parlamentben való kérdésekről. Uram, bocsánat, még a Horn Villa titkáról is, hogyha az idősebbek még emlékeznek erre a témára, amit akkor Tordjai József dobott be a parlamentbe. Még ott is visszafogott, hogy mondjam, úriemberi hozzáállásokról tett tanúbizonyságot az ellenzék nagyobbik része, és hogyha ugyanaz lett volna akkor, mint ami most van Magyarországon, vagy az előbb említett országokban, akkor nem kizárt, hogy valamiféle népharag ugyanúgy elsöpörte volna az akkori Horn kormányt, mint ahogy egyébként az a céljuk ezekben az országokban a külső erőknek, hogy ezt megtegyék a legitim megválasztott demokratikus erőkkel.
Számít-e arra, hogy a következő választási kampányban aktív külföldi titkosszolgálati beavatkozásokra kell készülni?
Hát természetesen én számítok rá, de remélem, hogy nem számít, hogy én mire számítok, hanem az illetékes erre szakosított szervek azok nem csak, hogy számítanak rá, hanem föl is vannak rá készülve. De az egy, hogy mondjam, számomra egy evidencia, hogy ez, ha eddig így történt, és azért azt gondolom, hogy itt dollármilliókat öltek bele, forint milliárdokat öltek bele az elmúlt esztendőkben, ciklusokban a magyar ellenzék felerősítésébe. Szerencsére kidobott pénz volt, ahogy ezt miniszterelnök úr fogalmazta a legutóbbi választások éjszakáján. Hát ha akkor megtörtént, akkor ez miért lenne most másképpen? 2010 óta egyértelmű jelei vannak annak, hogy egyes politikai erők, akkor még az Egyesült Államok adminisztrációjának a köreiben voltak, jogot formálnak arra, hogy beleszóljanak Magyarország belügyeibe, nem csak Magyarország, hanem az egész közép-európai térség, Baltikumtól a Balkánig, és keletre Ukrajnát is ideveszem. Zárójelbe az ukrán háborúnak a kiinduló pontja éppen ez. Tehát jogot formálnak arra, hogy beleszóljanak a belügyeinkbe, és az ő befolyási övezetükbe vonjanak bennünket. Talán ebben a műsorban is idéztem már egy Gáti Károly, hazánk fia mondatait, amit a magyar sajtóba tett, amerikai állampolgárként Charles Gáti néven, aki 2012-ben, tehát alig másfél évvel a mi kormányra kerülésünk után, amikor viszonylag még időnk se volt arra, hogy rossz fát tegyünk a tűzre, de pontosan lehet rólunk tudni, hogy kik vagyunk, akkor azt mondta, hogy az Orbán kormányt mindenképpen el kell távolítani, tehát az első Orbán kormányról beszélünk 2010 óta, mindenképpen, ha lehet demokratikus eszközökkel, ha nem, akkor bármi módon, és felsorolt 5 vagy 6 forgatókönyvet, az utolsó forgatókönyv, szeretném aláhúzni ennek a szónak a valódi, legsorsabb értelmét használva, ő mondta, idézem, akár polgárháború révén is. Azóta sem történik más, mint az embereknek a heccelése annak érdekében, hogy valahogy ez a polgárháború, amit ők remélnek, és ha demokratikus eszközökkel nem megy, akkor majd megy pucs révén, ez a polgárháború végre bekövetkezzen. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki lehet, hogy nem szimpatizál a Fidesszel, de mégiscsak egy békés országban, egy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott országban szeretne a jövőben is élni, hogy jó alaposan fontolja meg, hogy kiradja a voksát jövő áprilisban azokra, akik már most fennel hirdetik, hogy viszket a tenyerük, és méretlen gyűlölet van bennük, mondják ezt nyíltan, úgyhogy felelős politikai szerepre készülnek.
A választási szabályokat, a veszélyhelyzeti rendelet, az bármilyen módon, akár az eljárási szabályokat, akár az anyagi szabályokat módosíthatja? Van ilyen szándék? Vagy ugyanúgy fogunk választani, ahogy legutóbb választottunk?
Ugyanúgy fogunk választani, ahogy legutóbb.
Hogy látja Magyarország mozgásterét egy teljesen megváltozott geopolitikai helyzetben? Például abban, hogy van egy Donald Trump nevű amerikai elnök.
Úgy, hogy a mozgásterünk az fokról fokra nő. Az idő szerintem nekünk dolgozik. Most a nekünk alatt nem elsősorban a Fideszt értem, bár ezt is gondolom, hanem azt a patrióta, szuverenista erőcsoportot, amelyik egyáltalán meg tudta magát fogalmazni, föl tudott lépni már az Európai Parlament színpadára is. Lehet, hogy ma még kisebbségben van, de csak a politikai mandátumok tekintetében. Hogyha az általunk fontosnak tartott kérdésekben megkérdezzük az európai közvéleményt, tehát legyen szó Franciaországról vagy Németországról, akkor az a meglepő válasz, vagy az a kép bontakozik ki, hogy az emberek többsége az tulajdonképpen azzal az állásponttal ért egyet, amit mi vallunk. Tehát nem akar migrációt, nem akar erőszakos LMBTQ propagandát, nem akarja Ukrajnát a háborúban finanszírozni, pláne nem akarja Ukrajnát bevonni az Európai Unióba, hogy ezzel együtt a háborút is magunkra rántsuk. Tehát minden alapvető kérdésben szerintem mi vagyunk társadalmi többségben, csak különböző okokból kifolyólag, például a média méretetlen egyoldalúságát is ideveszem az okok közé, Németországban, hogy messzebe nem menjünk, ez a közvélemény még nem képes megfogalmazódni, és nem képes politikai értelemben artikulálódni, de miután már vannak erős pártjai, a Vox-tól Spanyolországban kezdve egészen a mostani kormány koalícióig Olaszországon át, most már Csehországig is, ezért azt hiszem, hogy az, amit az elején mondtam, vagyis az idő nekünk dolgozik, szép lassan a mozgásterünk nő, a 2026-os választások megnyerése után szerintem még jobb helyzetbe kerülünk, mint amilyenben most vagyunk. Kétségkívül, miután Európán belül leszámítva Brüsszelt, nekünk a hagyományos német-magyar kapcsolatok, akár gazdasági, akár politikai kapcsolatok, azok meghatározó súllyal bírnak, ezért nagyon örülnénk neki, hogyha Németországban is egy olyan fordulat történne, ami a normalitás irányába viszi nem csak Németországot, ami nekünk első gazdasági partnerünk, és a német gazdaság gyöngékedése az finoman fogalmazva nem tesz jót a magyar gazdaságnak, hanem miután Németország az Európai Unióban is egy meghatározó erő, talán Brüsszel politikáját is tudnák, ha akarnak befolyásolni.
A normalitás az egy AfD kormány, ahogy Elon Musk mondja?
Hát én azt gondolom, hogy a hisztériakeltés az, ami az AfD-vel szemben zajlik, még akkor is, hogyha kívülállóként, megint csak anélkül, hogy nagyon bele akarnék mélyenni a német belpolitikába, én is elfogadom, hogy vannak az AfD-ben olyan politikusok, meg azoknak meg olyan gesztusaik, amiket nagyon könnyű felhasználni annak érdekében, hogy az egész AfD-t szélsőségesnek, hogy nem mondjam, szinte nácibarátnak minősítsék. Na de azért azt engedessék meg, hogy azt a megjegyzést megtegyem, hogyha a második világháború után ennyi évtizeddel a német demokratikus kísérlet oda lyukadt ki, hogy immáron a német választópolgárok több mint 30%-a hajlandó egy úgymond náci pártra szavazni, akkor kár volt ezt az elmúlt néhány évtizedet erre fordítani, akkor valami más úton kellett volna elindulni. Tehát nyilvánvalóan abszurd az a feltételezés, hogy egy náci pártra lenne hajlandó szavazni a német lakosságnak több mint 30%-a. És nyilvánvalóan nem azért szavaznak erre a pártra, mert vannak hülye politikusaik, akik hülye gesztusokat tesznek, amivel a saját pártjukat hozzák nehéz helyzetbe, hanem azért, mert az a válasz, amit a CDU-CSU, mint a legerősebb kormányzóerő, meg a legerősebb parlamenti párt ad, az már számukra elfogadhatatlan, nem oldja meg a németek problémáit, hanem inkább súlyosbítja, és az igazi megoldás az az lenne, hogyha a CDU fordulna vissza, az Európai Néppártot is visszafordítaná abba az irányba, ahonnan el se kellett volna vinni. Nem mi hagytuk el az Európai Néppártot, az Európai Néppárt hagyott el bennünket.
De az ön megítélése szerint egy szuverenista politikát valló kormánynak bármilyen más hatalomhoz kell igazodnia, kell figyelnie, hogy mit csinál az Amerikai Egyesült Államok elnöke, mit csinál az Európai Unió, mit csinál a német kancellár, mit csinál Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin?
A tekintetben semmiképpen nem kéne, hogy ezt azért tegyük, hogy próbáljunk igazodni. Na de ha a mozgásterünkről beszélünk, akkor ugye a mozgásterünk az tőlünk bizonyos értelemben függetlenül alakul. Persze mi sokat tehetünk ellene meg érte, hogy a mozgásterünk táguljon, nőjön, rugalmasabb politikával ki tudjuk használni a lehetséges utakat, de azért az, hogy mit képvisel az Egyesült Államok az európai politikában, a világpolitikában, az számunkra nem közömbös. Akkor se volt közömbös, amikor a Pressman volt itt helytartóként, negatív értelemben, mert a túlélésünkért küzdöttünk tulajdonképpen, meg most sem közömbös, mert számunkra az, hogy milyen véleményt fogalmaznak meg példanokokért G.D. Vance alelnökként egy európai fórumon, hogyan kéri számon az európai magukat liberális demokráciáknak nevező országokon a szólásszabadságot, meg hogyan hívja fel a veszélyt, vagy hogyan hívja fel a figyelmet arra a veszélyre, ami az illegális migráció kezelésében rejlik, vagyis hogy nem kívülről fenyegetik az európai demokráciákat, mondja ez G.D. Vance, hanem belülről, azért, mert rossz politikát folytatnak az európai kormányok. Ez nekünk Már csak azért is segítség, mert amit mi mondunk, innentől kezdve nem lehet egy szélsőséges marginális véleményként lesöpörni az asztalról, hanem erősíti, hitelesíti azt, amit mi mondunk. Tehát ebben az értelemben ők is beavatkoznak az európai politikában, csak nem olyan piszkos eszközökkel, mint ahogy a demokrata ellenfeleik tették.
Kicsit fagyos volt a hangulat abban a teremben, amikor
hát kicsit fagyos volt, mert tetemre hívta az európai magukat olyan, hogy mondjam, nagyon öntelten demokratáknak, liberális demokratáknak hívó gittegyletet, ami ott az Európai Bizottságban van, meg az európai politikai elitet, amely sajnálatos módon a populizmust egyfajta szitokszóként használja, holott azért végül is a populizmusban a nép az benne van, és hogyha lefordítanám magyarra, akkor talán a népbarát politikának kéne leginkább nevezni a populista politikát, és azért felteszem azt a kérdést, hogy egy demokrácia milyen tud lenni, ha igazi demokrácia más, mint népbarát.
De mit kell csinálni akkor, amikor Donald Trump azt mondja, hogy váljunk le a kínaiakról, meg az orosz gázról? Stratégiai türelem? Megvárni, amíg megváltozik az álláspontja?
Nem.
Vagy megérti
nem.
a helyzetet?
Igen, beszélni kell vele. Tehát mi sosem azt gondoltuk Trump elnök úrról, meg az ő politikájáról, hogy az számunkra egy ugyanolyan világító csillag lesz, mint amilyen a baloldal számára Brüsszel, meg korábban Moszkva politikája volt, hogy ájult módon kell nézni lelkesen, hogy hova vezetnek bennünket, és aztán követni őket bárhova is visz az utuk, hanem azt gondoltuk, hogy egy őszinte becsületes cowboy politikája az, amelyik kimondja, hogy az Egyesült Államok érdekei számára a legfontosabbak, ebből indul ki, és nem érdekli más. Pontosabban érdekli, úgyhogy bárkivel hajlandó leülne egy asztalhoz, a kínaiakkal épp úgy, akiket a legfontosabb kihívójuknak, riválisoknak tekintenek az amerikaiak, mint a barátaikkal, akár Európában vannak azok nyugaton, akár mondjuk itt Közép-Európában például a magyarok. És eddig még minden olyan kérdés, ami számunkra problémás volt, mert az Egyesült Államok érdekei, meg Trump elnök politikája kijelentései azok szembe mentek, azokat még mindig őszintén jelezni tudtuk, hogy számunkra ez problémát okoz. Azt hiszem a legutolsó ilyen eset az pont a energiahordozókról való leválásról szólt, amikor egyik mondatában, egyik nap azt mondta Trump elnök úr, hogy Európának föl kell hagynia az orosz energiavásárlással. Most mindegy ez, hogy egyébként a többi országra nézve ez helyes vagy nem helyes, az ő dolguk, szóljanak ők is, hogyha valami bajuk van ezzel a kijelentéssel. A másik pillanatban pedig azt mondta, miután beszélt Orbán Viktor miniszterelnök úrral, hogy de megérti, ez jó lenne, és aki tudja, ezt tegye is meg, de megérti, hogy például akár Szlovákia, meg Magyarország nem csak történeti okokból kifolyólag, hanem egyszerűen földrajzi okokból kifolyólag sem tudja ezt egyik pillanatról a másikra megtenni.
És ezt előtt el is magyarázta Erdoğan elnöknek, aki az európai viszonyokkal valószínűleg tisztában van.
Tehát pontosan, így van, Tehát azért, és ha már a törökök szóba kerültek, a törökök is egyre fontosabb szereplői lesznek a világpolitikának. Az ilyen középhatalmak, mint amilyen Törökország, úgy értem a középhatalmak alatt, hogy globális középhatalmak, tehát nem az Egyesült Államokhoz, Kínához, meg Oroszországhoz méretűek, de azért már a második vonalnak az egyik nagyon meghatározó országáról. Az ilyen felemelkedő gazdasági, politikai és katonai regionális hatalmak, azok egyre fontosabb szereplői lesznek a világpolitikának, a geopolitikának. Mennél több helyen lesz megvitatandó kérdés, hogy ne a konfliktus szót használjam, annál inkább. És annál inkább ez a mi mozgásterünket is befolyásolja. Szerintem inkább bővíti, mert a potenciális szövetségeseket, vagy a potenciális velünk egy véleményt osztó országoknak, hatalmaknak a számát gyarapítja. Tehát amikor a mi nemzeti érdekeinket próbáljuk hangsúlyozni, megfogalmazni, akkor nagy valószínűséggel fogunk találni olyan országokat, akiknek a saját nemzeti érdekeik ugyanazokat a válaszokat involválják, mint amilyen válaszokat mi szeretnénk hallani a nemzetközi közösségtől. És akkor egy normális disputa el tud indulni. Nyilvánvalóan az erősebb kutya örökíti át a DNS-ét, ahogy szokták mondani. Tehát ez mindig így volt a világtörténelemben, és mindig így is marad. De nem mindegy, hogy ezek a rivalizálások, ezek milyen formában mennek végbe, és mi azért is drukkolunk, ha másért nem, akkor ez is elég lenne. Azért is drukkolunk Trump elnöknek, mert szemlátomást őszintén eltökélt a tekintetben, hogy miközben kemény gazdasági eszközökkel próbálja meg az Egyesült Államok érdekeit érvényesíteni, jut eszembe a nemzeti érdekeit elsősorban, nem pedig a mögött álló háttérhatalomoknak a gazdasági érdekeit. Azon közben ő nem akar amerikai katonákat nájlonzsákba viszont látni az amerikai repülőtereken. Nem akar konfliktusokat, hanem konfliktusokat próbál rendezni. Mondhatnám, ez a hobbija. És meglepő hatékonysággal csinálja. Azért lássuk be, hogy az elmúlt egy évben már hány helyen lépett fel pozitív eredménnyel, mint közvetítő, mint békéltető a maga meglehetősen egyenes sprőd módján.
Saját számítása szerint 7 háborút fejezett be Donald
és
Trump.
Bízunk benne, imádkozunk érte, hogy itt van a küszöbön a palesztin-izraeli konfliktusnak is a valamiféle megoldása, legalábbis én nagyon optimista vagyok, és hogyha ez megtörténik, az pedig világra szóló eredmény lesz, nem csak a konfliktus mostani hőfoka mélysége miatt, hanem azért, mert hát ez, ahogy Trump elnök úr fogalmazott, megint a túlzások szónoki mestere, de valóságosan azért van abban némi igazság, amit mond, hogy ez egy 3000 éves konfliktus, de hogyha adjuk a történelmi régmúltat, hanem csak a mi generációnk életéből veszük a példákat, akkor amióta én gyerekként, fiatalként, kamaszként elkezdtem érdeklődni a politika iránt, és mondjuk híreket hallgattam a nagypapámmal a rádióban, vagy olvastam az újságokban, akkor garantáltan az első hír, vagy az első hírek egyike az, hogy az volt, hogy éppen mi történt a palesztin-izraeli konfliktusban. Hol történt robbantás, hány ember halt meg, éppen milyen konfliktus zajlik, vagy éppen most a kiányerésre. És hogyha ez egyszer megszűnik, és nem lesz a híreknek a része, az szerintem egy fantasztikus eredmény lesz.
Mikorra kell előállni a 106 egyéni választókerületi jelölttel, ahol végül is el fog dőlni a választás?
Tulajdonképpen meg vagyunk, tehát ugyan mi nem fogunk ilyen teatrális akciókat szervezni, mint a Dobrev Klára pártja, tehát nem fogjuk színpadra szólítani a 106 egyéni képviselőjelöltünket, már csak azért sem, mert a jelentős részük most is mandátummal rendelkező gyakorló képviselő, és mindenki ismeri őket, és mindenki készpénznek veszi, hogy ők fognak indulni a következő megmérettetésen is. Van egy-két hely, ahol ez másképpen lesz, új képviselőjelöltek vannak. Már csak onnan is lehet egyébként nagyjából sejteni, hogy adott esetben ezeken a helyeken kiindul, hogy van a választókerületi rendszer, ami a Fidesz talált ki, talán más pártok is átvették. Egy adott választókerületnek a politikai megszervezésért egy bizonyos felelős nevez ki az elnökség a Fideszben. Ezek jellemzően éppen képviselők, vagy képviselőjelöltek, de vannak eltérő megoldások is, amik különböző okokból kifolyólag nem a képviselő, vagy a képviselőjelölt a választókerületi elnök, hanem valaki más valamiféle munkamegosztási szempontok alapján. Tehát így nagyjából azért a magyar közvélemény tisztában lehet azzal, hogy kik fognak a Fidesz színeiben jövő áprilisban csatasorba állni.
Nos, csak az ellenfeleket várják, akit egyelőre nem
jelentettek be. Várjuk, igen, helyi szinten különösen, talán azért fontos, mert én bízom benne, hogy ilyen polgárháborús hangulat a közösségi médiában az ugyan a mérlegelés esélyét, meg a higgadt párbeszéd esélyét csökkenti, de azért talán nem veszi el annak a jelentőségét, hogy egy adott választókerületet ki milyen minőségű ember, milyen személyiség akar képviselni. Tehát azért talán a közbizalom, ami egy adott jelölttel kapcsolatban megnyilvánul, akár a korábbi előélete okán, az, hogy bánik a családjával, egyáltalán milyen hivatást, milyen munkát űzött, és abban milyen sikereket ért el, közmegbecsülésnek örvendette egyébként civilként, vagy sem, azért ez még talán számít. Ilyen szempontból nyilvánvalóan nem mindegy, hogy kiindul a Fidesz színeiben, meg az sem mindegy, hogy az ellenfél kiket állít majd oda a porondra.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.